Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv negyedik részéből. A negyedik rész hetedik versétől a 13. verséig olvasom Isten igéjét. És mikor őket a középre állították, tudakozzák vala. Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? Akkor Péter, Szentlélekkel megtelve mondanékik, népnek fejedelmei és Izraelnek vénei, ha e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra minnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halottaiból, azáltal áll ez ti előttetek épségben. Ez a ma kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adott ott az emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írás tudatlan és egyszerű emberek, csodálkoznak vala, meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallást vesszük sorra, és most elérkezünk az apostoli hitvallás második fő részéhez, amely Jézus Krisztusról szól. Az első fő rész, ahogy láttuk az eddigiekben, az Atya Istenről szól, majd látni fogjuk, ha Isten éltet bennünket, hogy a harmadik része a Szentlélek Istenről szól, de a középső rész, amihez most fordulunk, ez az Úr Jézus Krisztus drága személyéről és munkájáról szól. Hogyha legelőször is összefoglalóan szeretnénk valamit mondani az apostoli hitvallás ezen második fő részéről, akkor azt kell mondanunk, hogy mindjárt ha ránézésre feltűnik nekünk, hogy ez a leghosszabb része a hitvallásnak. Az Atyáról és a Szentlélekről szóló részek azok rövidebbek, a középső, a Krisztusról szóló rész a leghosszabb. Tulajdonképpen, ha nagyon kutatunk az emlékezetünkbe, akkor még arra is visszaemlékezhetünk, hogy az első keresztény hitvallás az pontosan Krisztusról szólt, úgy hangzott Jézus Krisztus Úr. Erre rakódott rá aztán néhány évtized alatt az a hitvallás, amit most így ismerünk, hogy apostoli hitvallás. Ez a fő része tehát a hitvallásnak, bár ez nem azt jelenti, hogy az Atyáról vagy a Szentlélekről szóló részek kevésbé lennének fontosak. Aztán az is nagyon fontos megjegyzés lehet itt a kezdet kezdetén, hogy ebben a fő részben megvalljuk azon hitünket, hogy Jézust kinek látjuk. Tehát országvilág előtt megvalljuk azt, hogy kinek hisszük mi Jézust, mint keresztjén emberek. És az, amit itt megvallunk majd lépésről lépésre, az teljes mértékben a Szentíráson nyugszik. A Bibliában olvasható dolgokat, Jézussal kapcsolatos dolgokat foglalták össze röviden az apostoli hitvallásban, vagy az apostoli hitvallás szavai ezeket a bibliai tényeket adja vissza nekünk Jézussal kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy valakik jöttek, aztán gondoltak egyet, hogy ki lehetett ez a Jézus, ha mondjunk már volna valamit, ha találjunk már ki valamit róla, és akkor kitaláltak ezt, azt egymáshoz illesztették, és akkor ilyen emberi eszkábálásnak a végeredményeként itt van előttünk ez az apostoli hitvallás. És pusztán arról van szó, hogy hát némelyek valamikor régen, a második században, hát körülbelül ezt gondolták Jézusról. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Bibliában mit olvasunk Jézusról, amit a Bibliában olvasunk, azt hisszük Jézusról, és azt valljuk meg a világ előtt. Na most nagyon fontos dolog, hogy ez a harmadik előzetes megjegyzésem, hogy megvalljuk a világ előtt ezt a hitünket. Ugye azzal kezdődik a hitvallás, hogy hiszek egy Istenben, és ezt nem csak úgy magunknak mondogatjuk, meg nem is csak a gyülekezet közösségében mondogatjuk, hanem ezzel mi a világ színe elé állunk, és azt mondjuk, tudjátok meg ti világ fiai, hogy mi kiben hiszünk. Az Istenben, aki atya, aki fiú és aki Szentlélek. És a fiúról például, a fiú Istenről ezt hisszük a Biblia alapján. Tudjátok meg, a mi hitvallásunkból. Mi nem rejtegetjük el magunkból, hogy mit hiszünk Jézusról, hanem nyíltan közhírré tesszük, hogy mit hiszünk Jézusról, és kinek hiszük Jézust, ha keresztjének vagyunk. Hitvallásról van tehát szó. De térjünk most már egy kicsit a szövegünkre, és vizsgáljuk meg, hogy mi keresztjének a Biblia alapján hiszünk abban a személyben, akinek neve Jézus. Ne szaladjunk túl gyorsan a neveken, ma csak kettőt fogunk átvenni a négyjel szembe, amit kiírtam a jegyzetre, de csak azért írtam, hogy lássátok, hogy négy név van a hitvallás elején, melyek mind Jézusnak a személyét mutatják be, Jézusnak az alakját festik elénk. De ebből csak ma kettőt fogunk venni, jövő vasárnap megint kettőt. Tehát az első név, amit kimondunk Jézussal kapcsolatban, az, hogy Jézus. Hiszek egy Istenben, mindenható, és a Jézus, Jézus. Jézus ezt a nevét nem a szüleitől kapta, pontosabban a szüleitől kapta, de a szülei meg Istentől kapták ezt a nevet, mert Isten azt mondotta volt Józsefnek, hogy amikor megszületik Mária gyermeke, akkor nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani a népét annak bűneiből. Tehát Jézusnak ez a neve, hogy Jézus, ez Istentől való név, amit a szülei adtak ugyan neki, de Istentől vették. Jézusnak ez a neve, hogy Jézus, ez azt jelenti, ahogy mondja is az Isten a név magyarázatát, hogy szabadító, szabadító. Olyas valaki, aki valamilyen nyomorult állapotból kiszabadít, és áthelyez egy boldog, egy teljes állapotba valakit vagy valakiket. Ez a szabadító. A szabadító az a valaki, aki rabokat szabaddá tesz. A szabadító az a valaki, aki szorult helyzetben lévőket, akik nem tudnak önmagukon segíteni, egyáltalán nem tudják magukat kiszabadítani, mégis odalép hozzájuk, és kiszabadítja őket, és átviszi, átsegíti őket egy szabad állapotba, a szabadság állapotába. Jézust miért nevezzük Jézusnak, vagy Isten fiát miért nevezzük Jézusnak, az a szabadítónak, kérdezi a Heidelbergi Káték, azért, mert ő idvezít bűneinkből, ő szabadít ki bűneinkből, és ő tesz tulajdonképpen minket Isten gyermekeivé. Jézus, amikor itt járt ezen a földön, akkor pontosan ezt demonstrálta. Az egész földi élete ezt demonstrálja. Tudnélik, hogy ő szabadító. Emberek szabadítója. Emberek szabadítója a bűneikből. Emlékezzünk arra, amikor azt mondja mondjuk a gutaütött embernek, akit elé eresztettek, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. Ezzel megszabadította őt, az illető lelkét terhelő, szennyező, mocskoló, Isten ellen elkövetett vétkeitől. És azáltal az ember megtisztulván egy új emberré lett. Istennek a gyermekévé lett. Más eseteket is föl tudnánk itt sorolni. Ő szabadít a bűnből, de nem csak a bűnből szabadít egy tiszta életre, hanem megszabadít az istentelenségből egy istenfélő életre. Hány ember van, aki istentelenül él a környezetében, és kiszabadítja őket, és Isten félő emberekké teszi őket. Szabadít a sátánnak a hatalmából, látjuk, hogy hány ember killódik ott körülötte mindenféle démoni erők fogságába, és nem bír tőle megszabadulni. Jézus jön, és megszabadítja őket a sátáni erőknek a hatalmából és fogságából, és szabad emberekké teszi őket, újra Isten gyermekeivé teszi őket. Hány ember van, akit kiszabadít az örök kárhozatból tulajdonképpen, amiben az emberek beleszületnek, és megadja nekik az üdvösséget, az örök életet. Tehát ezt Jézus egész élete demonstrálja az ő nevét, hogy ő szabadító. Ő meg ténylegesen szabadított embereket. Nagyon szép dolog ez, hogy nem csak valamitől szabadít, hanem valamire is szabadít. Az, amitől Jézus megszabadít embereket, az nagyon rossz. Az a legnagyobb rossz, ami csak létezik. És amire megszabadít embereket, az meg a legnagyobb jó, ami csak létezik. Tehát itt nem valami jelentéktelen dologról van szó, amikor erről beszélünk, hogy Jézus szabadító, hanem nagyon fontos, rendkívül fontos dologról. Manapság, testvérek, az a benyomásom, hogy az emberek sokszor átérzik azt, hogy ők valami nagy nyomorúságba, boldogtalanságba, szorongattatásba vannak. És úgy érzik, hogy ebből a helyzetből, amiben én most vagyok, ebből az élethelyzetből vagy életformából ki kellene szabadulnom, és egy másik életre kellene eljutnom, egy más életformába kellene eljutnom. Csak az a probléma, hogy általában az emberek arra gondolnak, hogy például politikai elnyomás alatt élek, legyek politikailag szabad, szabaddá. Vagy arra gondolnak, hogy szegény ember vagyok, legyek gazdag emberré. Vagy azt mondják, beteg ember vagyok, váljak egészséges emberré. Nem mennek a dolgaim, sikertelen vagyok, forduljanak meg a dolgok, és legyek sikeres emberré. És sokan azt hiszik, hogy Jézust ebbe az ügybe valahogy bele lehet rángatni, és ő majd megszabadítja ilyen földi viszonylatokban őket, a betegségüktől, a szegénységüktől, a politikai elnyomástól, meg én nem tudom még mi mindentől, és valami a földi életükben, pusztán a földi életükben és állapotukban valami gyökeres változást fog előidézni. De testvérek, Jézus nem ezért jött. Jézus azért jött, hogy az embereket egy speciális problémából, gondból, bajból szabadítsa meg. Ez a speciális probléma a bűn. Az istentelenség, a kárhozat, a sátánnak a fogsága. Ő azért jött, hogy ebből a nyomorúságból kiszabadítson, és mire szabadítson? Meg arra, hogy az ember Isten gyermekévé, Istennel közösségben élő emberré legyen. Még akkor is, ha beteg marad, vagy szegény marad, vagy politikai elnyomás alatt él. Az ő szabadítása az más síkon van, nem ilyen földi viszonylatokba történik, hanem lelki viszonylatokba történik. Ő az istentelenségből szabadítónak jött, és arra szabadít ki, hogy Isten gyermekévé, Istennel megbékélt, Istennel élő, itt a földön is vele élő, de majd a halálban is, sőt a halál után is vele örökké boldogan élő emberek lehessünk és legyünk. Ő ilyen értelemben lett szabadító. Ez az ő szabadításának az alapvető jellegzetessége. Azok a problémák, amiktől ma az emberek testvérek szabadulni akarnak, azok mind ilyen földi viszonylatokban jelentkező problémák. Mind evilági problémák. De azt mondom, hogy vannak emberek, akik ezekbe hivatottak segíteni valakinek. Ha valaki beteg, szabadulni akar a betegségétől, menjen el az orvoshoz, mert az azért van, hogy megszabadítsa a betegségét. Ha valaki szegény, akkor nem tudom, mit csináljon, kezdjen el dolgozni mondjuk, ez az első, aztán próbáljon meg egy kicsit meggazdagodni, vagy elégedjen meg azzal, hogy ő neki az az életszínvonal adatott, ami adatott. Ha valaki politikai elnyomás alatt él, akkor is megvan az a teendő, amit esetleg megtehet annak érdekében, hogy ebből kiszabaduljon, ha ez nem tetszik neki. Hogyha valaki más egyéb nyomorúságba él, földi nyomorúságba, akkor keresse azt, aki esetleg tud neki abba segíteni. De testvérek, az az igazság, hogy a legtöbb embernek esze ágába nincs a legnagyobb bajából megszabadulni. A szegénységtől mindenki, a politika, a betegség, mindenki szabadulni akar, a sikertelenségből se. De az nem jut eszébe senkinek, hogy az én legnagyobb bajom nem a betegségem, nem a sikertelenségem, nem ez vagy nem az. A legnagyobb bajom az istentelenségem. Az, hogy én a magam istene vagyok, és Istennel nem törődök, Istent semminek nem nézem, Istennel nem foglalkozom. És ez egy olyan problémám, ami minden problémámat hajazza. És nekem, ha valamiből meg kell szabadulni, akkor ez az a probléma, amiből meg kell szabadulnom. És ugyan kiszabadít meg engem ebből a problémából? ebből az alapvető nyomorúságomból? És ki az, aki engem visszavisz az Isten oldalára? Aki az Istennel való boldog földi és örök közösségemet megadja nekem? Ki az? Az Jézus. Az Jézus. Senki nem tudja ezt nekünk megadni, de nem tudjuk magunknak megadni, nem tudja egy orvos megadni, nem tudja egy szabadságharcos megadni, nem tudja egy sikerorientált tanácsadó megadni nekünk, senki nem tudja megadni nekünk, hogy az istentelenségből, amiben beleszülettünk, újra Isten gyermekeivé legyünk. Az Isten ellenességből újra Istennel békességbe élő emberek legyünk, és egy egészen más életformába, élethelyzetbe, léthelyzetbe kerüljünk át, mint amiben beleszülettünk. Csak Jézus tudja ezt megadni nekünk, mert ő Jézus, mert ő szabadítja meg népét annak bűnéből és bűneiből. Ezt persze testvérek tudnélik, hogy Jézus megszabadít valakit ebből az alapvető nyomorúságából, és egy csodálatos új élethelyzetbe helyezi át, ez csak akkor válik valósággá az életébe valakinek, hogyha hisz Jézusban. Azaz, hogyha rábízza magát Jézusra. Vagy úgy is mondhatnám, ha segítségül hívja őt. Hányszor olvassuk a Bibliában, hogy ott, mit tudom én, ott ül egy vak ember az út szélén, és arra megy Jézus, és akkor ez a vak ember tudja, hogy na erre jön Jézus, akiről hallotta már, hogy vakokat gyógyított meg egyéb embereket állított helyre. Na, nem szólok hozzá egy szót, csak majd észrevesz, aztán majd idejön. Hát Jézus észrevette volna biztosan, de nem biztos, hogy oda ment volna. Ha a vakember el nem kezd kiabálni. Mégpedig leállíthatatlanul kiabálni. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Kiabálja Jézusnak. Mondják neki, hallgass már el. Hát nem látod, hogy hagyd már békén. Az nem lehet leállítani. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj, addig kiabál, míg Jézus oda megy hozzá. Mit kívánsz tőlem? Azt uram, hogy lássa. Hát akkor láss. És megszabadul abból a nyomorúságából. A testi nyomorúságból is meg tud egyébként Jézus szabadítani, de ezt az embert például ebből szabadította meg, de mégis ez csak Jézusnak ezt a hatalmát, erejét, szeretetét érzékelteti. De ő elsősorban nem ezért jött. Eznek is megvan a magyarázata, most nem menjünk bele. De testvérek, Jézus nekünk is kiáltani kell, utána kell kiáltani, hívnunk kell segítségül. Jézus, könyörülj rajtam, én itt vagyok, hát ki vagyok, én egy bűnös ember, aki minden boldogtalanságomnak ez az alapvető oka, gyökere. De én nem akarok istentelen ember maradni már, én istenfélő akarok lenni, segíts nekem, mert nem tudok magamon segíteni, és nincs emberfia, aki segítene, nincs egyház, amelyik segítene rajtam. Csak te tudsz, mert te vagy a szabadító. Hát szabadíts meg engem, hogy Isten gyermeke legyek. És aki így kiált hozzá testvérek, ahhoz Jézus biztos oda megy, és azért biztos Jézus, hogy megszabadítja. És egy más emberré fogja tenni. Egy kicsit olyan ez a dolog, az jutott eszembe példaként, hogy mint mikor él egy lány egy darabig magában, még lányként él. És aztán megjelenik egy férfi az életébe, aki megszereti, és akit ő is megszereti, és aztán feleségül kéri ezt a lányt, és az hozzá megy feleségül, és összeesküsznek. És akkor az a lány, aki az előző este még magányos nőként, lányként feküdt le, másnap már a férjének az oldalán, mint az ő felesége ébredt fel. Egy új élethelyzetbe, egy új szituációba, aki Jézusra bízza magát, testvérek, az lefekszik egyik nap Isten nélküli emberként, de másnap már Isten gyermekeként kell föl. Már új emberként, új léthelyzetbe került, megszabadult. Na most különös dolog ez, testvérek, hogy ez az állapot, amire Jézus eljuttat valakit, ez drága ár, drága, na, tehát nagy ára volt, vagy van. Tehát nem csak úgy van az, hogy valaki az istentelenségből hívja Jézus, tehát Jézus megkönnyörül rajta, és új emberré teszi. Nem egyszerűen erről van szó, hanem ennek a felszabadulásnak, megszabadulásnak nagy ára van, és ezt az árat valakinek meg kellett fizetni. És az a valaki, aki ezt az árat megfizette, éppen Jézus. Mindig úgy van, testvérek, hogyha mondjuk itt gondoljunk vissza, mit tudom én, 1848-ra, a szabadságharcra rabok voltunk, De azután síkra szálltunk, és legalább egy darabig, amíg újra meg nem folytottak minket, szabadságunk volt. De ahhoz, hogy szabadság legyen, mi értjük ezt, annak valakinek meg kell fizetni az árát. Azért valakinek meg kellett halni, ki kellett menni a csatamezőre, kardot kellett fogni, vagy puskát, be kellett öltözni, meg kellett fizetni az árát a szabadságnak. De annak, hogy én az istentelenségből Isten gyermekévé legyek, a rabból igazán szabad ember legyek, ennek is megvan az ára, nekem kell megfizetni? A Biblia azt mondja, nem neked kell megfizetni, Jézus fizette meg. És itt, testvérek, az apostoli hitvallásban, amikor mondjuk tovább, hogy emlékezzetek csak vissza rá, már is mondtuk a keresztelés kapcsán, Jézusról elmondjuk, hogy mit csinált. Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meghalt, eltemettették, harmadnapra föltámadott. Azt mondjuk el tulajdonképpen, hogy Jézus hogyan fizette meg a mi szabadulásunknak az árát. Így fizette meg. Ez volt az ára a mi szabadulásunknak. Ha ő ezt az árat nem fizeti meg, ha nem jön el ide Szűz Mária által, ha nem szenvedi végig az életét, ha nem hal meg a végén, a keresztfán, nem adja oda az életét, akkor nincs szabadulás a számomra, a számotokra, senkinek a számára. De Jézus megfizette a szabadságunknak az árát. Ő nem csak szabadító, hanem aki föláldozta magát a népének, a híveinek a szabadságáért. Megfizette az árát, és csodálatos az, ahogy ezt Luther például a nagy KT-jába kifejti, azt mondja, hogy a hitvallás egymást követő mondatai nem jelentenek mást, mint hogy kijelentik és kifejtik, hogy hogyan és mivel történt a megváltás. Mit fizetett, mennyit fáradt és vállalt Jézus azért, hogy megnyerjen és uralma alá vonjon bennünket. Emberré lett, a Szentlélektől és Szűztől minden bűn nélkül fogantatott és született, hogy úrrá legyen a bűnön. Szenvedett, meghalt és eltemettetett, hogy eleget tegyen értem, és megfizessen azért, ami vétken volt, nem arannyal, nem ezüsttel, hanem a saját drága vérével. Mindez pedig azért, hogy urammá legyen, hiszen semmit nem tett önmagáért, amire rászorult volna, de azután feltámadt, elnyelte és legyűrte a halált, végül mennybe ment és átvette az uralmat az atya jobbján. Ő is ezt fejtegette annak idején a nagy KT-jában, amit felnőttek hitoktatására ért, hogy az egész hitvallás azt írja le, hogy Jézus, a szabadító, mit tett meg a bűnösök szabadulása érdekében. Azért, hogy a bűnösökből Isten gyermekei lehessenek. Kedves testvérek, ismétlem, hogy amikor most a hitvallásnak ezen a kis részéhez érünk, hogy Jézus és a Jézus, akkor jusson eszünkbe, testvérek, ez a drága személy, aki minket egyedül képes kimenteni a nyomorúságunkból. Egyedül, ezt is alá kell húznom ezt a szót, mert ez is egy olyan furcsa dolog, hogy manapság már elhomályosodik ez az egyedül. De Jézusnak ezt a jelentőségét nem lehet eliminálni, nem lehet eltüntetni. Ő egyedül ilyen, nincs más, testvérek. Hiába várunk másra, hogy majd jön, azt valaki kiszabadít minket a bűnből, és Isten kedvébe juttat. Nincs más. Azt mondja már Péter apostol ott a nagy tanács előtt, amikor kihallgatják őket, nem adatott más név az emberek között, az ég alatt, mely által megtartathatnánk, megszabadulhatnánk. Csak a názáreti Jézus, akit ti a keresztfára szögeztetek, de akit Isten feltámasztott. Nincs más, értitek? Nincs más. Ha én fuldoklok, és a parton nincs senki, akkor megfulladok, ha nem tudok úszni. Ha csak egy valaki van ott, akkor az egy valaki fog kihúzni. Nem húzhat ki más, csak ő egyes egyedül. Jézus az az egyes egyedüli lény, az az exkluzív valaki ebben a mindenségben, aki ki tud minket húzni a bűnből, az istentelenségből, a kárhozatból, a sátánmarkából, és Isten kedvébe tud juttatni. Isten oldalára tud minket átvinni, átmenteni. Nincs más, értitek? Nem lehet azt mondani, hogy majd Allah segít, vagy majd Mohamed is megoldja ugyanezt a problémát. Nem lehet azt mondani, hogy a Buddha meg a meditáció is segít. Még nem lehet mondani, hogy mit tudom én, az egyház segít. Akár a római katolikus egyház, vagy református, az egyház se tud segíteni, mert nem az egyház a szabadító, hanem Jézus a szabadító. És csak ő a szabadító, ezért kell őt segítségül hívni és rábízni magunkat. Nincs másban üdvösség. Legyen ez most elég ezzel az első szóval kapcsolatban, és menjünk át a második szóra, amit a hitvallásban mondunk. Keresztényként abban hiszünk, aki Jézus Krisztus. És Jézus Krisztusban. Krisztus. A Krisztus név, testvérek, a zsidó messiás névnek a görög megfelelője. A messiás név pedig annyit jelent, hogy felkent. Tudjuk, hogy a zsidó nép körében arra elhívott emberek némi olajat öntöttek bizonyos más embereknek a fejére. Ez volt a felkenetés. Olajat öntöttek a fejükre. A három legfőbb vezető pozícióra kentek fel embereket a zsidók. Ugye ez volt a papi, tehát pap legyen, király legyen, és próféta legyen. Pap, király és próféta. Ez a három tiszt volt Izraelben a három vezető hatalmi ág, lehetne így mondani. És akiket Isten alkalmasnak látott, mindig elküldött valakit, aki fölismerte ezeket az embereket, és egy kis olajos szarúval odament, és öntött a fejükre egy kis olajat. És ez az olaj jelképezte azt, hogy te leszel a próféta, te leszel a király, te leszel a pap, és ez a te feladatod, ez a te munkaköröd, ez a te szolgálatod, és ez a kis olaj, ez egy jelkép volt, ugyanúgy, mint hogy a víz is jelkép, amit a gyerekek fejére öntünk, jelképezte a szent lelket, Istennek a lelkét, aki képesíti azokat az embereket annak a szolgálatnak a betöltésére. Ezek felkent emberek voltak. Na most ezek az emberek az Istenre figyelve kellett, hogy végezzék a szolgálatukat, és így kellett, hogy vezessék az embereket, akik rájuk figyeltek, vagy ő alájuk voltak beosztva, a békesség felé. A rend felé, a boldogság állapota felé. Mint egy szépen együtt munkálkodva pap, király és prófétai tiszt, a hatalmi ágak már külön is voltak választva, de együtt kellett munkálkodniuk, Istenre figyelve, és így vezetni az embereket a boldogság, a teljesség, a békesség felé. Nos, az előrejelzések, testvérek, a proféciák arról szóltak, hogy jönni fog majd valaki, egy titokzatos ember, aki több lesz, mint egy ember, mert hogy isteni személy lesz, akiben egyesül majd ez a három hatalmi pozíció, három hatalmi ág. Egy olyan valaki, aki egy személybe lesz Izraelnek a papja, főpapja, legfőbb királya és prófétája. És a zsidókat ez a titokzatos valaki, aki ember és Isten egy személybe elvezeti a rendetlenség, a nyomorúság, a boldogtalanság állapotából, a rend, a békesség és a boldogság állapotára. Nem csoda, testvérek, hogy ezt a szemét, a zsidók, az Ószövetséget olvasgatván, ugye, várták. Még a zsidók még ma is várják, ugye, a messiást. Mert nem hiszik el azt, hogy Jézus a messiás. Márpedig a Biblia, testvérek, maga Jézus is a Biblia tanúsága szerint, de aztán a híve is, folyamatosan azt harsogták és harsogják, hogy a messiás, ez a titokzatos valaki, aki pap, király és próféta egy személyben, aki egy olyan hatalmas kormányzó vezető, aki elvezeti a nyomorúságból, a boldogságba, a rabságból, a szabadságba az embereket, ez már megjött, a názáreti Jézus, ez a személy. Ő a messiás, ő a Krisztus. Na most, testvérek, igen csodálatos dolog, hogy ez a Jézus, amikor itt járt ezen a földön, valóban bemutatta, hogy ő egyfelől király, vagyis úr. Ugye bemutatta ezt a hatalmát abban, hogy például megszabadította az embereket a különböző nyomorúságaikból. Ő nem akármilyen nyomorúságukból szabadított meg egyébként. Nem is csak arról van itt szó, hogy ő a bűnből meg tud szabadítani, mint ahogy az előbb mondtam, hanem arról is szó van, hogy betegségekből is szabadította az embereket. Megszabadította őket a sátánnak a markából, démoni megszállottságból, sőt, még a halálból is megszabadított embereket, mert föltámasztott embereket a halálból. Ő ilyenkor, amikor ezt tette, a királyi hatalmát demonstrálta az emberek. Lássátok meg, én vagyok a messiás, akiről megíratott, hogy király lesz. Végtelen hatalmú király. Van nálam erősebb személy? Ki az, aki még közületek halottat támaszt? Ki az, aki a vakok szemevilágát visszaadja? Ki az, aki bűnöket bocsáthat? Senki. Nekem van hozzá hatalmam, mert én vagyok a messiás király. Mondja Jézus. Nem én, ő. Aztán Jézus bemutatta, hogy ő próféta. Az Isten legfőbb próféta. A próféták azok mit csináltak? Továbbadták az Istentől jövő üzeneteket az embereknek. Akár jó, akár rossz üzenet volt. Jézus mit csinált? Egész életében prófétaként is ténykedett. Tanított. Mi olvassuk, nagy beszédei vannak, a hegyi beszéd, meg más beszédek is. Nagy beszédek, sokszor iszonyú kemény beszédek, amiket a farizeusok ellen mondott. Máskor rendkívül vigasztaló beszédek, amikor a tanítványait az utolsó időkkel kapcsolatban tanította és vigasztalgatta. Tanított, mint egy próféta ténykedett. És végül papként mit csinált? A pap mit csinált a zsidóknál? A főpap föláldozta az áldozatot Istennek, hogy Isten könyörüljön a népen. Jézus mit csinál? Mint főpap, megy a Golgota keresztfájára, föláldozza magát áldozatul Istennek, hogy Isten könyörüljön meg az ő népén, de nem csak az ő népén, hanem másokon is. Jézus egy személyben a messiás pap, király és próféta. Mi így ismerjük őt fel, amikor azt mondjuk, hogy hiszek Krisztusban, akkor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban, akkor azt mondjuk, hogy ez a názáreti Jézus, ez maga a messiás. Ő az, aki eljuttatja nem csak a zsidókat, na ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a Biblia szerint nem csak a zsidóknak lesz a messiás a szabadítója, üdvözítő, hanem a nem zsidóknak is. Az egész emberiségnek egy olyan személy a messiás a zsidó Bibliában, olyan személy, aki az egész emberiségnek az üdvözítője lesz. Aki mindenkinek a főpapja, a királya és a főprófétája. A heideggeri Káténk ezt is csodálatosan fogalmazza meg, testvérek, és aláhúzza, hogy ő nekünk, keresztjén embereknek is a messiás. Ő értünk is áldozott, pogányokért. Ő nekünk is tanítja az Isten útját, hogy hogyan üdvözülhetünk. Ő a mi urunk is, ő a mi királyunk is, nem csak a zsidóké. Ő nem csak rájuk, hanem ránk is áldást hoz. Az egész emberiségre univerzális jelentőségű a Krisztus, a messiás. Így is van, testvérek. Ezért, amikor elindult a keresztény misszió, akkor először hova mentek azok a zsidó keresztény próféták, az apostolok? Először mentek a zsidókhoz, elmondták nekik. Na, akit vártunk, az megjött, itt van Jézus. Nem király, nem pap, nem próféta. Mit csinált? Mit mondott? Lássátok meg, hogy ő az, és higgyetek benne. Higgyétek el, zsidók, hogy ő a Krisztus, ez a názáreti Jézus. Aztán utána, amikor a zsidók azt mondták nekik, hogy nem kelletek, most már nem elég volt belőletek, mert meglincselünk benneteket, nem hisszük el nektek, ezt menjetek innen, ahova akartok, akkor utána elmentek a pogány emberek közé, ugye Pál apostol, Péter is, mennek a pogány emberek közé, és nekik is mondják, tudjátok meg ti pogány emberek, hogy eljött a messiás. Ti nem ismeritek őt, de mi ismertük őt. Ő az, aki nektek is a csodálatos változást tudja előidézni az életetekbe. A boldogtalanságból a boldogságba, a bűnből az üdvösségre, a rabságból a szabadságra juttat el. Ti is higgyetek benne, mert a tietek is ez a Jézus. És egy csomó pogány volt, aki azt mondta, ja, hát mi vágyunk arra, hogy más emberek legyünk, új emberek legyünk. Hát kell nekünk ez a Jézus. Hát higgyetek benne, kövessétek. És odaszegődtek, és követői lettek Jézusnak. És ezekből a hívő zsidókból, és Jézusban hívő pogányokból létrejött a keresztjén egyház. Ami mind a mai napig itt van, és amin a pokol kapui se fognak diadalmat venni. No testvérek, amikor mi ezt mondjuk így a hitvallásba, valahogy ott a kis fejünkbe úgy hátul bukkanjanak föl ezek a gondolatok. Akkor beszélünk arról, hogy Jézus Krisztusban. Akkor jusson eszünkbe, hogy Jézus azt jelenti szabadító. A Krisztus meg ez a csodálatos valaki, aki bennünket a nyomorúságból átvisz az üdvösség állapotába. Nem csak a zsidókat, minket is. Akire mi is hallgathatunk, mint a mi legfőbb királyunkra, hogy na mit mondasz, mit akarsz, engedek neked. Mire tanítasz engem? Hadd hallgassam meg, mire tanítasz, legfőbb prófétám. És hadd dicsérjelek téged, aki értem is áldozatot mutattál be Istennek, és érted, elfogad engem az Isten, megbocsátóan elfogad, legyél áldott érte. És testvéreim, amikor most így ezekről beszélünk, végére érek most ennek a mai prédikációnak, akkor hadd mondjam, hogy amit mi Jézusról hiszünk és megvallunk itt a hitvallásban, tudnék, hogy hiszek Jézus Krisztusban, aki Isten egyszülött fia, a mi Urunk, akkor mi Jézusnak a fenségét hisszük és valljuk. Jézusnak ez a fensége, testvérek. A keresztjén emberek nem csak egy emberben hisznek, a názáreti Jézusban, aki olyan, mint mi, nem. Mert ez a názáreti Jézus, ez a, az Isten küldötte szabadítónk, az Isten küldötte messiás, ő egy rendkívüli alak, ő egy páratlan alak, nincs hozzá hasonló ezen a világon, testvérek. Senki, a nyomába se ér senki, abszolút egyedülálló. Akik nem ilyennek hiszik ő, testvérek, azok nem valódi keresztjének. A valódi keresztjének azok így szóltak, ahogy a hitvallásba olvassuk. Hiszek egy Istenben, és a Jézus Krisztusban. Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban. Azt, testvérek, aki azt mondja, hogy ő keresztjén, de Jézussal nem tud mit kezdeni, az nem keresztjén. Ezt ki kell mondani. Egy kazal ember van, ezt mondják nekem, én is hallom lépten nyomon. Ő istenfélő ember, de Jézussal nem tud mit kezdeni. Hát ilyet már kilátott. Az nem keresztjén, testvérek, aki Jézussal nem tud mit kezdeni. Olyan nincs, hogy valaki megelégszik az Istennel, de nem köl neki Jézus, amikor Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Olyan nincs, hogy nekem az Istenből kell egy rész, de a többi nem kell belőle. Ilyen nincs. Az ilyen ember, testvérek, abszolút nem ért semmit, és istentelen pogány ember. Még akkor is, hogyha meg van keresztelve, hogy nem tudom, mit csinált. A keresztjének, testvérek, azok az emberek, a nagy fogalmi zűrzavarban, hogy ki a kereszt, azok, akik hisznek az Atya Istenben, és hisznek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, az ő Urukban, és a Szentlélekben. Akik nem választják el egymástól az Istennek a személyeit, hanem egyaránt fontos mindegyik, és nem mondhatja a testvérek senki, hogy ezzel engem hagyjanak békén, ezzel a Jézussal, mert engem ez Jézus ezzel, de. Az nem, lehet ezt persze mondani, de az nem mondja azt utána magára, hogy ő keresztjén ember. A keresztjének, testvérek, hitvallást tesznek, és arról tanúskodik, hogy ők mindennél és mindenkinél többre becsülik a názáreti Jézust. Őt tartják a szabadítónak, halálból az életre, istentelenségből az Istennel való közösségre. Őt hiszik az emberiségnek adatot egyetlen felkentnek, aki a kárhozatból az Isten országába juttatja el az ő híveit. Olyan személynek hiszik, aki Isten, olyan személy, aki a világ mindenség ura, és közben az ő szabadítójuk, az ő uruk is, az ő messiásuk is. Ha elgondolkozol magadba csöndesen, ezek fényébe te vajon valódi keresztjén vagy? És én valódi keresztjén vagyok? Majd itt folytatjuk Isten akarata szerint. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Atyánk, hogy a mai napon te is lehajoltál hozzánk, és nem csak itt magunkba gyülekeztünk össze, valamilyen különös oknál fogva. Légy áldott, hogy te itt vagy közöttünk a te lelked által, és megdicsőíted előttünk a te fiadat, Krisztust, aki a Jézus. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk a drága fiút, aki szabadítónká lett nékünk, aki által megszabadulhatunk a legnagyobb nyomorúságunkból, és eljuthatunk a legnagyobb boldogság állapotába. Segíts, hogy tudjunk hinni a szabadítóban, Jézusban, és tudjuk segítségül hívni, rábízni magunkat és követőjévé lenni. És köszönjük néked, Atyánk, hogy adtad Jézust, mint a Krisztust. Köszönjük néked, hogy van felkentünk, akire mi is hallgathatunk, mint legfőbb prófétánkra, aki az igazat mondja nekünk, aki nem hazudozik nekünk. Köszönjük, hogy adtál valakit, aki királyunk lehet, akinek engedelmeskedhetünk teljes örömmel, teljes békességgel a szívünkbe. Köszönjük, hogy adtad nekünk őt legfőbb papunkul is, aki magát áldozta fel érettünk, bizonyítva, hogy mennyire szeret bennünket. Atyán, köszönjük néked Jézust, a Krisztust, Jézus Krisztusunkat. És köszönjük néked, ha már hihetünk benne, ha személyesen oda bízhattuk magunkat, őreá, segítségül hívva őt, hogyha követőjévé szegődhettünk a te áldott fiadnak. Kérünk téged arra, hogy segíts, ha ez nem történt volna meg, akkor ez megtörténhessen. Segíts azoknak, aki előtt nem ragyog Jézusnak a személye, hogy felragyoghasson a Krisztus. A sötétségből, a jelentéktelenségből, a homályból elő bukkanhasson, és mindenkinél és mindennél fontosabbá, előrébb valóvá válhasson. Ó, te tudod ezt csak elérni. Kérünk, hogy dicsőítsd meg a testvéreink előtt, így a te fiadat, közöttünk is, és más helyeken is. Segíts bennünket, hogy olyan keresztjének legyünk, akik elmondhatják, hogy mi hiszünk egy Istenben. De hiszük azt, hogy ő a mi atyánk, ő a mi Jézusunk, és ő a mi lelkünk a Szent Lélekben. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket igaz keresztjénekké lenni. Hadd hagyjuk el az álkereszténységet, a hamis kereszténységet, a névleges, a papír kereszténységet, és hadd legyünk igazán a te szolgáid. Köszönjük néked, hogy ma így együtt lehettünk, és így tanítgattál minket. Köszönjük néked azt a kisfiút, akit megkereszteltünk. Kérünk téged arra, hogy munkálkodjál benne a te szent lelked által, hogy ő is megismerje a Jézust, megismerje a Krisztust, megszeresse, és követőjévé legyen. Áld meg szüleit, édesanyját, édesapját, kistestvérét, a keresztszülőket is, hogy tudják őket feléd tanácsolni, életpéldájukkal, a Biblia szavaival, imádkozva érte, és életpéldájukkal is. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünk minden kedves tagját, áld meg a betegeket, a szenvedő testvéreinket, ha lehetséges, gyógyulással, de mindenképpen lelki erővel, lelki békességgel, terheik hordozásához. Esedezünk hozzád népünkért, könyörülj meg nemzetünkért, mert nagy istentelenségben él, hitetlenségben és erkölcstelenségekben, amik ellepik lassan. Ó, könyörülj meg rajtunk, hogy a te figyelmeztetéseidet komolyan vegyük, és időbe keressünk téged, hozzád forduljunk, megbéküljünk veled, és kezedhez béküljünk. Könyörülj meg az embereken, hogy meglássák, hogy általad nem kevesebbé, hanem többé lesznek, végtelenül többé, gazdagabbá, és veled máshogy mennek a dolgok. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk tanúságot tenni közöttünk, tudjunk a te hitvalló követeid lenni ebben a szomorú országban. Imádkozunk hozzád népünk vezetőiért külön is, hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik erőt, adj nekik békességet a szívükbe. Kérünk, hogy add, hogy tudjanak benned hinni, és rád figyelve tudják vezetni ezt a népet szeretettel és bölcsen, a te igazságod szerint. Könyörülj meg rajtuk, és távoztass közülük minden hitetlenséget, békétlenséget, bolondságot. Köszönjük néked, hogy ezt is akaratod szerint kérhetjük, és meg is hallgatod. Köszönjük, hogy együtt lehettünk még egyszer, és áldunk téged azért, mert gondod van reánk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a ti szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.